Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajnában most egy egész generáció lesz a véres háború áldozata, mi azonban látni akarjuk felnőni a gyerekeinket és unokáinkat, ezért állunk ki a béke mellett, ehhez kérjük a magyarok támogatását június 9-én, jelentette ki Orbán Viktor. Zalaegerszegen folytatódott a miniszterelnök országjárása az európai parlamenti választási kampányban, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke megbeszélést folytatott Balázs Zoltán polgármesterrel, majd választópolgárokkal találkozott. Az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja tartani a kialakult pozícióit, Kárpátalján is megkezdődött a kényszersorozás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország továbbra sem ad ki senkit. Gulyás Gergely szerint az európai választások tétje, hogy milyen erősek lesznek a háborúpárti erők, vagy éppen a békért kiállók. Magyarországot a külső határvédelem fenntartása miatt megbüntethetik, és könnyen lehet, hogy napi 6 millió forintot kell majd fizetni, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátette, ugyanaz ítélet már megszületett, de csak 4 nappal az EP választás után jelentik majd be Brüsszelben. A kormány szóvivő az elmúlt 2 hétben átadott beruházásokról beszélt, ezek között a legnagyobb, hogy már működik a MOL új tiszaújvárosi poliol üzeme. Vitályos Eszter felsorolta, 2 milliárd 700 millió forintos összegben újultak meg utak, sport- és szabadidőközpontot adtak át Mélykúton, és új, a jeges világot bemutató attrakció készült el a nyíregyházi állatkertben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy már elérhető az a weboldal, amely közérthető módon mutatja be a digitális állampolgárságot. Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, amikor svájci kollégáját fogadta. Közös pont a két állam között a szuverenitás védelme, a béke melletti kiállás és az illegális migrációval szembeni fellépés, mondta Szijjártó Péter. Április végéig az államháztartás központi arrendszere 2597,5 milliárd forintos hiánya zárt. Részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdaság az első negyedévben visszatért a növekedési pályára. Idén márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 658.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 452.700 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 510.000, a nettóé 354.500 forintot ért el, 15,7, illetve 15,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Soha nem látott magasságba emelkedtek az átlagbérek, reagált az adatokra Comba Sándor. A foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár kiemelte, a Gyurcsány korszakhoz képest a kormány nem csak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint 3-szor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. Kevesebb mint 4 millió európai gyermek születik évente, egyötödük Európán kívüli édesanyától, a családi kapcsolatok visszaszorulnak, évek óta csökken a házasságkötések száma, ami egyébként Magyarországon a legmagasabb, ismertette a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Fűrész Tünde az általuk szervezett Demográfia és versenyképesség az Európai Unióban című konferencián beszélt. Ugyanitt Hornung Ágnes családügyi államtitkár azt mondta, a két fogalom összekapcsolódik, egy nemzet lélekszáma az adott ország gazdasági súlyát is meghatározza. A magyarság szülőföldön történő megmaradása összetett folyamat, szükség van benne az erős anyaországra, amely rendületlenül áll ki a kőhorni nemzetrészek mellett. Erről beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Szatmár Németiben a Hám János római katolikus bölcsöde és óvoda ünnepélyes átadásán. A szatmári római katolikus egyházmegye tulajdonában lévő, korábban kórházként is funkcionáló, lelakott épületben több mint 1 milliárd 400 millió forintból alakítottak ki 2400 négyzetméter alapterületű óvodát és bölcsödét, A beruházást a magyar kormány mintegy 1 milliárd 270 millió forinttal támogatta. Végül az időjárásról. Holnap is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, többfelé várható zápor, zivatar, sokfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban 12-14, napközben aztán 21-23 fok körül alakul, ami jó hír, hogy a labilis légkör a hétvégére valamelyest megnyugszik, híreinket hallották.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao ya mi, aikolana, buso wa mi, aukolana. Kilo ndoloze, suhambe na mi. Dao ya mi, aikolana, buso wa mi, aukolana. Kilo ndoloze. Salema, Ikayalami, Rilondoloze, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalema, Ikayalami, Rilondoloze. Shilana, Dawoyame, Alikolana, Musoami, Aukolana, Ilondolose, Suhambenami.
Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. A mai alkalommal Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallják. A műsor első felében arról lesz szó, hogy miért élünk.
A mai témánk, ahogy mondtam, az lenne, hogy miért élünk a világban. Alapvetően az ember egy véges lény, ezt mindannyian tudjuk, megtapasztaljuk, tessék kimenni a temetőbe, meg kell nézni. Nyugtassa őket, a jóisten mindazt hitte magáról, hogy pótolhatatlan, mint pótolható volt. És ugye az embert ezt félelemmel tölti el, mert nem szeretünk végesek lenni. De hát tudomásul vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hát ugye a határaik megvannak, hogy az előző videóban is magyaráztam, és hogy ez a tudat mégis bennünket kérdésekkel és félelemmel tölt el. Mi lesz velem a halál után? Az egyik legegyszerűbb módszer erre azt mondani, hogy semmi. Ha jönnek a kukacok, aztán jól laknak, és akkor boldogok lesznek, maradt lenne a földön, meg a vakondok csodálkozik, hogy milyen szétszólt ember ez itt. De az a baj ezzel, hogy az egész életünket értelmetlenné teszi. Ha rám a halál után semmi nem vár, akkor a halál előtt miért küzdjek? Hát jó, ez egy nagyon szép gondolat, hogy a gyermekemnek jobb legyen, meg hogy neki legyen háza, meg nem tudom. Jó, és akkor ő miért küzdjön, mert neki már van háza. Már ő is odaadja a saját házat a saját gyerekeinek. Idő után nincs miért küzdeni. Az ember életében ez a kihívás, ez a élet befejezettségének a kihívása, ez csak úgy oldható fel igazán normálisan, hogy valami kell, hogy várjon rám a halál után, ami nem lehet olyan, mint ami a halál előtt volt. Mert hogyha ugyanaz vár rám a halál után, mint a halál előtt, hogy megyek valahova máshova élni, és ott fogok majd harcolni, meg ott fogok csekket befizetni, meg ott állok majd a mennyei postán a sorba az újságért, hát akkor miben változnak a dolgok? Semmiben, ugyanott tartunk, ahol a part szakad. Ugye ezért értelmetlen a reinkarnáció. A reinkarnációnak az a lényege, a gondolkodása, hogy igazából, amikor az ember befejezi az életét, akkor visszakerül, reinkarnálódik, újra inkarnálódik, és újra az a lélek, aki volt a, mit tudom én, 1572-ben Júcsi néni itt az egyik faluba, 2019-ben megszületik, mint Janika. Na hát ugye ebben pont ez a probléma, hogy egyrészt attól addig Júcsi néni hol volt, másrészt azért ez így értelmetlen, mert akkor újra, csak újra kell kezdeni a küzdelmet. És akkor ennek a reinkarnáció talának az egyik alapja, hogy aki bűnös volt, az még rosszabb életbe kerül, hogy ott engesztelődjön a bűnéért. De hát most az a, tehát van egy csávó, aki sárga, ez a sárga kocka az egyik csávó, megérte az életet, elkövette a bűneit, rossz ember volt, bűnt, meghalt, és jön helyette egy, mondjuk egy kisebb sárga kocka. Elkészült, de még jön egy kisebb, hát ez mondjuk egy vajszín, de most ez jó lesz nekünk, de jön egy másik kocka, ugyanez a lélek egy másik testben, és ő ott szenved, nem is tudom, rabszolga az egyik hajón, és húzza az evezőt, és ütik, vágják a hátát, és gondolkodik, jaj, miért szenvedek, hát mert 600 évvel azelőtt ez a csávó, ez megölt, mit tudom én, 2-3 asszony. És akkor ez honnan tudja. Tehát innen látjuk, hogy a reinkarnáció az nem jó. A túlvilági életnek másnak kell lenni, minőségében másnak, tartalmában másnak kell lennie, mint ami itt volt a Földön. Most ebből következik, hogy ha a földi élet véges, akkor annak végtelennek kell lennie. Miért érünk a Földön? Hát kérem szépen, ha kinyitjuk a katolikus egyház katekizmusát, ami nekünk nincs otthon, ha jól gondolom, de ez nem probléma, akkor az első kérdések között ad erre választ. Miért élünk a Földön? hogy egyrészt az embert, ahogy mondtam, az elvólás, az félelemmel és kérdőjelekkel tölti el. Az Anya Szentegyház választad ezekre a kérdőjelekre és félelmekre, feloldja őket. Feloldja őket egyrészt Krisztusban, aki föltámadt a halálból. Ugye pont most húsvét ünnepe van, és Jézus ugye föltámadt a halálból. Másrészt pedig feloldja magában Istenben, az örökké valóságban, és az örökké valóság két irányában, a mennyországban vagy a pokolban. És ugye amikor azt látjuk, hogy az ember élete, földi élete egy véges cselekmény, de utána jönnie kellene valaminek, ami az egész földi életnek egy értelmet ad. Hiszen mi értelme van az én életemnek, ha a végén semmi nem vár rám? Kimarad a lényeg? Valami olyannak kell jönnie, ami az addigi egész életemnek egy ilyen beteljesedése. Tehát amit addig tettem, amilyen voltam, az az életemben, az örök életben visszhangzik, az örök életben megjelenik, és én mondhatni, tehát ugye így szoktam mondani, hogy a mennyország és a pokol már a földre elkezdődik. Attól függően, hogy milyen döntéseket hozunk, milyen irányba haladunk. Na és ugye most jön be imígyen a katolikus egyház katekizmusa, amely kimondja, hogy az ember azért él a földön, hogy egy, az Isten szeretetét megismerje. Ugye például ebben a hittanórákban, online hittanórákban megtaláljuk, megtanuljuk az Istennek a szeretetét, az Istennek a jóságát. Tehát egyrészt azért élünk, hogy az ember az Isten szeretetét megismerje. Kettő, azért élünk, hogy ezt a szeretetet valahogy viszonozzuk. Mert mi értelme van megismerni az Isten szeretetét, ha én azt nem tudom valahogy visszatükrözni, mint a tükör reggel, mikor felkelek, belenézek a tükörbe, és de kócos vagyok, hú, de randa vagyok, hú, nem is tudom, meg kéne borotválkozni. Ugye például a tükör az nem hazudik, az tükör nem fog nekem mellé beszélni. Jaj, de szép vagy, gyönyörű vagy, nem baj, ha csipás vagy. Tehát, hogy a tükör az nem nagy lelkű, a tükör az a realitás mutatja a valóságot. Na most nekem is hogyan tudom visszatükrözni Istennek a szeretetét? Én magam is igyekszem szerető ember lenni. Megismerem az egyházam tanítását, és igyekszem az életemet úgy élni, hogy látszódjék rajtam, hogy én az Istenhez tartozom már földi életemben, és majd, amikor befejezem földi életemet, akkor is szeretnék hozzá tartozni. És itt jön be a harmadik rész, ugye első rész, hogy Isten szeretetét megismerjük, ugye ez az egyház tanításában, vagy éppen most ezekben az hittanórákban. Kettő, azt a szeretetet viszonozzuk, és három, az örök életre eljussunk. Na most ugye, miért élünk a Földön? Ugye ez a mai videónknak a mindig ehhez térek vissza, mert ez a legfontosabb kérdés. Én ugye szoktam azt mondani, hogy egyetlen igazi cél van, hogy legyen helyünk a mennyek országában. És ez a legfontosabb dolog, hogy én is, amikor majd befejezem a földi életemet, akkor tudjam azt nyugodt lélekkel mondani, hogy vár rám az Isten irgalma, de ugye igyekezzek úgy élni, hogy amikor megállok már az Isten szent színe előtt, és számot adok a kis nyomorgó kis rossz döntéseimről, meg a jó döntéseimről számot adok, akkor ne kelljen aggódni. Persze az ember egy félelemmel áll meg az örök bírónak az ítélete előtt, de mégis, hogyha én jó ember voltam, tisztességes voltam, ugye a szabályokat betartottam, igyekeztem a bűneimet legyűrni, igyekeztem azokat legalább a fejembe bezárni, ugye? Tehát mondani így, hogy még a gondolati bűnöknek a lehetőségét is elkerülni, igyekeztem jó dolgokat tenni, igyekeztem megbocsátani, meg hűséges lenni, akkor valószínűleg az Isten rám mosolyogni fog. Ugye, amikor befejezzük a földi életünket, akkor hiszük is valljuk, hogy ott vége a tetteknek, vége a lehetőségeknek, és onnantól már csak a, mondom így, az imádság marad, amit már nem én mondok el, hiszen én befejeztem életemet, én már nem tudok így imádkozni magamért, nem lehet már tenni, majd erről ugye később fogok beszélni, de a többiek, akik hátul maradtak, ők még imádkozhatnak értem. Tehát azért élünk a földön, hogy egy, az Isten szeretetét megismerjük, ezt tudjuk legjobban például a szentmisén, ezt tudjuk az áldozásban, a szentségekben, ezt tudjuk az imádságban, amikor szeretjük egymást. Ugye ezt a szeretetet megismerjük, kettő, ezt a szeretetet viszonozzuk. Ezt tudjuk abban, amikor szeretjük egymást, amikor jó emberek vagyunk, amikor mondjuk megcsinálom a házimat, vagy nem is tudom, a munkámat rendesen elvégzem, igyekszem házastársammal békességben élni, azért ugye, hogy is mondjam, megbeszéljük a dolgokat, nem urat játszok, meg nem királyt, hanem próbálok valóban hűséges embertárs lenni, meg jó ember lenni. És a harmadik, hogy eljussunk az örök életre. És ez a legnagyobb cél. Mert ugye mindenkinek van lehetősége arra, hogy már földi életében olyan döntéseket hozzon, ami őt a mennyek országa felé irányítja, és ez az igazi nagy feladat. És ugye ez nem lehet úgy, hogy na majd az utolsó percben megtérek. Hát honnan tudja, hogy meg lesz az utolsó perc? Hát ez honnan tudja? Hogy találjam ki, hogy na majd holnap, vagy holnap után, vagy ma délután 3 óra 62-kor, mikor 52-kor, mikor kilépek itt a kapun, és akkor ott van a zebra, és akkor majd nem figyelek, és akkor oda fogok lépni, és jön egy autó, és piff, és én meghalok. Tehát 3 óra 51-kor nekem elég bűnbánatot tartani. Ezt nem tudom. Pont ez a lényeg. Jó, hogy nem tudom, mert tudnám beleőrülnék. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk második felében Kis Zsolt atya társas játékokról szóló prédikációját hallják.
Kedves jó testvérek, 82 féle társas játékom van. Ez most nem dicsekvés, szimpla tény. És én tudván tudom, hogy van, aki úgy gondolkodik, hogy hát nem ér, nincs ami normális hobbi. Bábukat pakolászni, meg kártyákat rakosgatni, hát nem tudom, valami, ezt le lehetne rakni. Anyukám nem szereti, pénzkidobásnak tartja. Mondta, fiam, már vettél volna egy új autót. Anyukám, nem baj, hát megy ez, hát a siasszösznek megyek új autót, ez a régi is jó. 82 féle társas játék, és nem számoltam a kártyajátékokat, a kockajátékokat, tehát az ilyen alapjátékokat nem is számoltam. És hogyha most bármelyiket kérdeznék, én fejből fel tudnám mondani a szabálykönyvet. Milyen bábuk vannak benne, mit kell benne építeni, hogyan kell csinálni, mire kapunk pontot, mire vesztünk pontot. És tudják, kedves esvérek, a társas játékokból az ember nagyon sok mindent meg tud tanulni. Én most csak két fontos dolgot szeretnék kiemelni ebben a prédikációban. Az első, az a szabályok tisztelete. Minden társas játéknak megvan a maga szabálya. A maga rendszere. Ami megmondja, hogy mit kell csinálni, mit kell gyűjtögetni, vagy mit kell elkerülni. Ami megmondja, hogy megy a játéknak a menete, szabályok. Szabályok, amik segítenek bennünket, elvezetnek bennünket a győzelemhez. És ha valaki játszani akar egy társas játékkal, akkor be kellene tartani a szabályokat. A társas játékokban ez az egyik legfontosabb dolog, amit megtanítanak. Megtanítanak a szabályok tiszteletére. Én aláírom, és tudomásul veszem, hogy sok ember nem szeret társasjátékozni. Nem azért nem szeret, mert gyűlöli. Azért nem szeret, mert nem tud. Nincs hozzászokva. Nem szoktak játszani. Hát majd kimerült az ilyen gazdák, hogy okosan van, meg az activity-ben esetleg rajzolgattak, és le van tudva a játék. Vagy dobunk kockába, lépek hatot. Dobok kockába, lépek kettőt. Ugye, kedves testvérek, észre sem veszünk, de az életünkben is vannak szabályok. Mondok néhány nyilvánvaló példát. Megyek az autóval. Figyelek az előttem lévő autónak a féklámpájára. Sőt, a kettővel előttem lévőnek a féklámpájára. Mert ha ő benyomja a féket, akkor valószínűleg nekem is fékezni kellene. Szabály. És betartom. Figyelek a közlekedési jelekre. Hol előzhetek? Most kirakom az indexet. Villog. Balra akar menni? Jobbra akar menni? Stopp tábla. Elsőségadás kötelező. Lámpa. Szabályok, szabályok, szabályok. Vagy hazamennek ugye főzőcskézni, otthon már rotyog a leves, ugye? Ki az, akinek fel van már akkor a leves, emelje fel a kezét, még nincs senkinek. Majd még ezután tetszinek főzőcskézni, de már megpucolva a csirke, már megpucolva a zöldség, már minden készen, már csak össze kell pakolászni. De hiába rakják bele a bödömbe, hiába teszik hozzá a sót, a fűszert, rakják hozzá a vizet, teszik rá a zöldséget, hiába készítik elő a tésztát, ha nem gyújtanak alá tüzet. Az életben nem fog megfőzni. Sőt, egy időtán büdös lesz. Önök is nagyon jól tudják, hogy vannak az életben szabályok, amiket be kellene tartani. Amik segítenek bennünket. Ezek a szabályok nem ellenünk vannak. Ezek a szabályok értünk vannak. Értünk vannak, hogy segítsenek bennünket a finom ételhez, vagy a biztonságos közlekedéshez, vagy egy normálisabb, élhetőbb, egészségesebb élethez. Olyan, mint a viccben. Amikor a orvos megvizsgálja a beteget, és azt mondja, tessék választani. Vagy napi fél órát tornázik, vagy napi 24 órában halott. Testvérek, a szabályok nem azért vannak, hogy bennünket megkössenek, hanem azért, hogy bennünket segítsenek. Néhány héttel ezelőtt láttam egy érdekes videót. Amerikában, hát ugye néhány dologban ott máshogy gondolkodnak, a bűn megelőzésről például. Azt csinálták, hogy erőszettek iskolákból kértek olyan gyerekeket, akik ilyen erőszakos jelleműek. Visszabeszélnek, fegyvert visznek az iskolába, nem lógnak a tanórákról, stb. Ugye volt olyan gyerek, hogy tanárnő azt kérdezte, hogy kész van-e a házid. Mondta, hogy nincs. Talán azt mondta, hogy akkor beírok egy egyest. A gyerek megölvett egy fegyvert, és lerakta az asztalra. Apunak a pisztolyát. Valamiért a rendőrségen kötött ki utána. És ezeket a gyerekeket összeszedték, egy olyan 5-10-et, és nem azt mondták, hogy pszichológushoz visszük, meg terapeuta, meg szeretett hullám, meg nem tudom mi, öleljük meg egymást. Azt bevitték a börtönbe. Megmondták a bennlakóknak, hogy mutassák meg nekik, hogy nem olyan vicces a börtön, mint amilyen ebben a filmeknek mutatják, hogy itt mosolygunk, meg kondizunk, meg beszélgetünk, meg nem tudom mi. És bizony ezek a nagy vagány srácok, ezek a inkább még vagyok, mint fagyott kutyak, aki ezek a börtönkapuba, nem akarok bemenni, nem akarok bemenni, engem vigyenek hozzá, átmegy egy síró picsogók is nyomorultak be. Az összes. Akkor találkoztak a bentlakókkal, és azt mondták nekik, hogy na hámozd meg nekem ezt a narancsot, de a fogaddal csináld, mert látni akarom, milyen szép szád van. Akkor a nagy vagány gyerek úgy sírt testvérek, mint a fizettek volna érte. Rögtön visszavett az arcából. Másik példa, egy 4 éves forma kislánya volt olyan probléma, hogy az anyuka, a szülők hiába mondtak valamit, a gyerek soha nem csinálta. Ez a csak korszak. Csak a pszichológus néni azt mondta, hogy hát csinálják azt, hogy rakják be az egyik szoba közepére egy párnát, és fogják meg a gyereket, és ültessék rá. És ha a gyerek feláll róla, akkor menjenek utána, és vigyék vissza, és ültessék le megint. 82-szer mentek a gyerek után. Lerakták, elszaladt. Utána mentek. Lerakták, elszaladt. Másik irányba. 82-szer vitték vissza. 82. alkalommal 5 percig ott maradt. Nem beszélt, csak ott ült. Aztán felpattant, elszaladt, anyja utána, felkapja, 83, lerakja. Gyerek ott maradt, és már beszélt, és akkor megkérdezték, miért maradt itt? Akkor azt mondta, mert hiába csinálok mást. Nekem ide kell visszajönnöm. És onnantól fogva lehetett a gyerekkel dolgozni. Nem kellett vele kiabálni, nem kellett vele üvöltözni, a gyerek figyelt a szóra. Testvérek, a szabályok azok értünk vannak. A szabályok azok jók. És az embernek ezt látnia kell, hogy az élet is igazából egy nagy játék. Egy hatalmas nagy játéktáblán mi vagyunk a bábok. Ó, mi nem a játékosok vagyunk. Nem, nem. A játékosok nem mi vagyunk. Mi a bábok vagyunk. És amit a társas játékokból a másik, amit talán meg tudnánk tanulni, az nem más, mint a pontozás. Minden társas játékban van legalább egy győztes, és legalább egy vesztes. Minden játékban így van. Csak 2 ember ül egymásra szembe, fekete-fehér. Valamelyik nyer. Hát jó, lehet, hogy van X. Döntetlen, de hát ez ugye elég ritka. Ez minden játékra igaz. Testvérek, a társas játék ebben is megtanít bennünket. Néha az ember veszít, néha az ember nyer. De az okos, bölcs ember, amikor leül esetleg játszani, talán arra törekszik, hogy ő nyerjen. Mert mindannyian erre vagyunk beállítva. Én legyek a gyorsabb, én legyek a szebb, az ügyesebb, aki először megcsinálja, aki először összegyűjti. Alapvetően az ember erre van beállítva. Megdicsérjük az ügyességet, és megróljuk a figyelmetlenséget. De ügyes voltál, elrontottad. Milyen nagy különbség. Testvérek, ma, amikor halljuk a 8 boldogságot az evangéliumban, ez egy fantasztikus szabály. Boldogok a lelki szegények, övék a mennyek országa. Van benne szabály, és van benne győzelmi kondíció. Mikor nyerek? És keres esférek, úgy hiszem, hogy a mai napon ezt kellene hazavinni tanításként. Egyrészt a 8 boldogságot. Otthon, ha van rá lehetőség, olvassák át még egyszer. Most nem fogom még egyszer felolvasni, mert nem szükséges. Tudják, így van, mindenkit megdicsérünk. De otthon azért olvassák át még egyszer, és elmékedjenek el rajta, hogy az Isten lefekteti a szabályokat. Ő a nagy játékos. Ő az, aki igazán ismeri a szabályokat. Mi csak játszunk a szabályok szerint. Mi csak ott vagyunk a pályán. És az volna a dolgunk, hogy egy, megismerjük a szabályokat. Hogyan tudok én játszani, és hogyan tudok én győzni? Senki sem megy a vereségre. Vagy aki a vereségét küzd, az nem biztos, hogy itt fenn minden rendben van. Így van. De a normális, értelmes ember mindig a jóért, a szépért, az értékesért megy. És nekünk az volna a dolgunk, hogy úgy éljük az életünket. Úgy küzdjük meg ez a kis küzdelmet, ami vár ránk ebben a néhány évtizednyi harcban itt a Földön, hogy amikor a végén a nagy játékos összeszámolja a pontokat, akkor mi is a győztesek között legyünk. Mert ez lenne az igazi cél. Ámen.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották arról, hogy miért élünk, és a társas játékokról. Amit tegyek, ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Somogyi Márton és Tompos Péter volt. További tartalmas rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Bodnár Balázs illusztrátor grafikussal beszélgetek, akivel egy ecséden megrendezésre kerülő különleges díjátadón találkoztunk, amiről majd a későbbiekben a hallgatóság is betekintést fog nyerni. Annyit kell tudni Balázsról, hogy ő a Vaskapu kiadó tagja, a Holló fiak című kötet illusztrátora. Bán Mórral, a Hunyadi című könyvsorozat szerzőjével közösen dolgoznak a Holló fiak című kiadványon. Sajnos most Bán Mór úr nem tudott itt lenni ezen a díjátadón, de Bodnár Balázs képviselte, illetve a személyiségével itt emelte a műsor fénypontját. Tisztelt Balázs, hogyan született meg a Vaskapu kiadó, mik vezérlik működésében?
Először is üdvözlöm, köszönöm, és örülök, hogy itt lehetek. A Vaskapu kiadót 2 évvel ezelőtt hoztuk létre Jánossal, abból a célból, hogy azokat a történelmi regényeket, amiket ő maga ír, illetve tervezett írni, azokat egy kiadó alá tudjuk söpörni, egyben megjelentetni őket, így az olvasók mindig megtalálhassák, amit keresnek. A Vaskapu kiadóban történelmi regényeket tervezünk megjelentetni, főleg a Hunyadi korából, hiszen onnan ismerik Jánost, a Hunyadi könyvsorozatból, és például a Holló fiak is ehhez kapcsolódik, illetve tervezünk még más kiadványokat is, amiknek az lesz az érdekessége, hogy bizonyos karakterek és szereplők több művön keresztül is meg fognak jelenni. Ez már a Holló fiakban is így van, úgyhogy majd a szemfüles olvasó később más szereplőkkel is találkozhatnak a nagy Hunyadi könyvben.
És eddig hány kiadvány jelent meg, illetve a jövőbeni célok, tervekről, ami konkrét, arról lehet-e már tudni valamit?
Egyelőre a Vaskapun berkein belül csak a Holló fiak jelentek meg, ez a kettő, nyilván ez idén változni fog. Az, hogy pontosan mik, illetve milyen ritmusban jelennek meg, az még tervezés alatt van, de a legközelebbi kötet, ami bár nem a Vaskapu színeiben, de ugyanúgy ez a világhoz kapcsolódik, illetve János írja, ez a Fekete sereg lesz, a Kinizsi fiai című történelmi regény, ami hát hamarosan igazából pár hónapon belül már a boltok polcain is lesz.
Gratulálok! És miért pont erre a történelmi korra esett a választás? Valamiért ez közel áll hozzátok? Vagy most egyelőre ez, és akkor később majd mentek tovább.
János már sok interjúban beszélt róla, hogy őt egy 10 éves kutatási időszak előzte meg, mielőtt elkezdett a Hunyadiakról írni. Az, hogy miért, neki miért ez a kedvenc korszak, ezt tőle kéne megkérdezni. Én igazából olvasóként csatlakoztam hozzá. Én nagy rajongója voltam a könyveknek, a köteteknek, és igazából így is indult a kapcsolatunk, hogy én készítettem egy Hunyadi Jánost ábrázoló képet a regények leírásai alapján, és annyira megtetszett Jánosnak, és akkor a lehetőséget látott benne, hogy igazából 2014 óta dolgozunk mi együtt. A Holló fiak lényegében ennek a csúcspontja, egy ilyen közös mesekönyvsorozat.
Te, mint grafikus, mit jelentett a Holló fiak című műben dolgozni? Mi volt a fő irányvonal, amit képviseltél?
Tehát amikor eldöntöttük Jánossal, hogy mesekönyvet fogunk kiadni, akkor több jelenleg népszerű mesekönyvnek a stílusát végignéztem, koraiakat is. Végül arra jutottam, hogy számomra azok voltak a legmeghatározóbb mesekönyvek, amiknek nagyon szép és nagyon részletes volt a grafikai világa. Például a Mesél az erdő, a Teszvesz város. Ezek elég régi kiadványok, de annyira részletesek voltak a rajzok, hogy még a mai napig megmaradtak a fejemben. Míg a mostani könyvekben én inkább azt látom, hogy sokkal elnagyoltabbak, inkább a színekkel dolgoznak, mint a formákkal. Viszont én tudtam, hogy mivel ez magánkiadásban jelenik meg, így bőven lesz rá időnk, nem sürget sem a kiadó, sem a kiadás, így annyi munkát tudtunk beletenni, amennyit úgy éreztük, hogy szükséges, és ebből kifolyólag nagyon részletesek, nagyon sok szereplősek, és rengeteg rajz található ezekbe a kötetekben.
És egy kicsit személyes jellegű kérdést szeretnék feltenni. Honnan jött az ihlet neked, vagy mikor, hány éves korodban született meg az az elhatározás, hogy te illusztrátorként, illetve grafikusként szeretnél majd dolgozni? Vagy először ez így hobbiként indult? indult?
Nekem elég lineáris a pályám ebből a szempontból, mert nagyon hamar eldöntöttem, hogy grafikával szeretni foglalkozni. Ilyen iskolába is jártam, illetve...
Hová jártál iskolába?
Én Debrecenben végeztem, a Medgyessy Ferenc gimnáziumban, ott képzőművészeti szakon, és ott volt lehetőség maradni még 2 évet, hogy a szakmát megszerezzük mestertanároktól. És igazából onnantól kezdve ez már 17 éve tart folyamatosan.
Gratulálok.
Hát köszönöm szépen.
Állásban ezzel foglalkozol, vagy vannak egyéb jellegű tevékenységeid is?
Nem, én abszolút főállásban grafikus vagyok. Foglalkozom játékfejlesztéssel, könyvillusztrálással, társas játékokkal, számítógépes játékokkal, ezen a vonalon mozgok.
Hát akkor azért sokrétű vagy. A műveidben, amikor egy könyvön dolgoztok, honnan merítesz ihletet az egyes karakterekhez, vagy hogyan készülsz föl?
Igyekszem már meglévő alkotásokat nézni, ezek lehetnek akár régi mesék, szobrok, festmények, tehát azokból a képekből táplálkozni, amik az emberek fejében is léteznek. Nem szeretném újra feltalálni ezeket a karaktereket, inkább ismerőssé szeretném tenni őket.
Hogyan dolgozik egy illusztrátor?
Igazából szerintem pontosan úgy, ahogy az emberek elképzelik, kézzel, papíron. Ma már ugye a papír az maga a számítógépnek a felülete, tehát ez egy digitális munka, ami zajlik. Annyiban más, mint a hagyományos festészet, hogy gyorsabb, illetve a színeket nem kell külön kikeverni, mert ott vannak a programban, de teljesen ugyanúgy, tehát rajzolunk egész nap, megfestünk.
Azt tudom, hogy nem lehet így átlagot vonni, de egy-egy karakter mennyi idő alatt születik meg a fejedben, és még ez teljesen kész papírformában fog elkészülni. Ez hónapok, hetek munkássága, vagy akár napok alatt is?
Nem, ez inkább napok. Mondhatom azt, hogy már rutinos vagyok ebben, hiszen elég régóta foglalkozom vele, úgyhogy annyira hosszas tervezés igazából nem előzi meg. Jóformán, amit megálmodunk, az azonnal papírra is kerül, nagyon-nagyon kevés minimális változtatással, illetve ugye fontos ezekben a mesekönyvekben, hogy a szereplők ugyanúgy nézzenek ki a köteteken át. Tehát ez nem egy felnövés történet abból a szempontból, hogy nem úgy indul, hogy gyerek Mátyás, és a végére tini lesz, vagy akár felnőtt. Mindegyik kötetben ugyanúgy a gyerekekről szól, ugye a fiatal Hunyadi Mátyásról és Lászlóról. Így ugye inkább az a nehézség, hogy ezt kell tartani, hogy ugyanolyan legyen az arcuk, hasonló ruházatokban legyenek. Amiket én szeretek megtartani, hogy a színvilága azok egységes legyenek. Tehát Mátyáson például sok a barna, a zöld, Lászlón sok a fehér és a kék, Hunyadi Jánoson sok a fekete. Tehát ezeket a színvilágokat igyekszem megtartani.
És gondolom, mielőtt elkezdtek egy művön dolgozni, akkor egy kicsit a történelemben utána jártok, ilyen korhű dolgokat próbáltok előkeresni, és az alapján célozzátok meg az irányvat.
Igen, abszolút, illetve ebben nagy segítségünk a hagyományőrzők, akik lényegében ezt a munkát helyettünk elvégzik, hiszen nagyon alapos kutatást végeznek. Rengeteg kép, rengeteg videó megtalálható róluk a neten, és nagy segítséget jelentenek.
Csak ez a kiindulási alap.
Igen, mondhatjuk, hogy ez.
Együtt dolgozol Bán Mór íróval, aki a Hunyadi sorozat művével újra megismertette a mai modern kor olvasóival a történelmi regényt. Te, mint illusztrátor, rajtad keresztül ismerhetjük meg a Hunyadi Jánost és a Kis Mátyást. Van-e eltérés a könyvbéli és az ifjúsági regény karakterek között a te megítélésed szerint?
Nem, nincsen. Mondom is, erre figyeltünk is, hogy ugyanazok a szereplők szerepelnek lényegében ezekbe a könyvekbe, tehát hogy ez ugyanaz az univerzum. Az egyik csak annyiban más, hogy időben eltérő. Tehát ugye a Hunyadi regényciklus az magának a Jánosnak az egész életét végigveszi, tehát ugye ugyanúgy szerepelnek benne Mátyás és László is, főleg ugye a mostani kötetekben. Ugyanezek a karaktereket találjuk meg a mesekönyvben is. Annyiban más, hogy nem is az ábrázolásban, ugye az írói módban. Tehát a Hunyadi, a Nagy Hunyadi könyvsorozat, az ugye abszolút felnőtteknek készül, de János nagyon-nagyon képzett. Ír, tehát könnyű elképzelni a jeleneteit, és ez a Hollófiakban is megfigyelhető.
Tehát, hogy a gyermekek számára is könnyen olvasható legyen, gondolom, az a fő cél.
Igen, abszolút, illetve amikor elkészült a könyv tördelése, szerkesztése, akkor nézegettük, hogy mekkora legyen a betűméret, és valóban az volt a kiinduló ötlet, hogy a gyermekeknek legyen minél nagyobb, de végül arra jutottunk, és arra jöttünk rá, hogy nagyon sokszor ezt a szülők, nagyszülők olvassák fel, és nekik talán még nagyobb segítség az, hogy könnyen olvasható a könyv.
Ez így van. És bizonyára olvastad a Hunyadi köteteket, mit jelentett neked ez a történet, ezek a történetek?
Én még a legelején, vagy már a legelején becsatlakoztam, és amikor elkezdtem olvasni a Hunyadit, én egy jó barátom ajánlására tettem. Azelőtt nekem a magyarság tudatom lényegében kimerült annyiban, hogy magyar ember vagyok, magyarul beszélek, de ezek a könyvek abszolút visszahozzák azt a fajta érzést, hogy büszkének lehetünk arra, hogy mi magyarok vagyunk, hogy a mi őseink ilyeneket hajtottak végre és tettek. És ugye ez hozott minket össze Jánossal is, hogy én ezt írtam meg neki az első levelemben, hogy hát ilyen hatással rám könyv még soha nem is volt igazából. Tehát jók a fantasy regényeket, azokat is nagyon szeretem. Az azokban szereplő, mondhatni férfi modelleket, hogy viselkednek, de az, hogy a Hunyadi ezt össze is köti azzal, ahol mi élünk és akik vagyunk, tudunk. Szerintem ez, hát ahogy mondtam, és más könyvre milyen hatással nem volt.
És ez volt így a kapcsolatfelvételetek, tehát hogy először írtál egy levelet, hogy elmondtad az élményeidet, és ebből majd egyszer csak munkakapcsolat alakult ki?
Igen, igen. Tehát megírtam ezt a úgymond rajongói levelet, és ebbe szerepelt az a korábban említett rajz is Hunyadi Jánosról, és onnan indult minden.
Mai beszélgetésünkkor egy diátadón vettünk részt, aminek alapgondolata a hagyomány és a hit az értékek közvetítése mellett a remény volt. Milyen érzés volt átadni a kötetet, és kiknek adtad át a kötetet, ha erről beszélnél a kedves hallgatóknak?
A téli esték programsorozat keretében, melyre engem Csontos Péter barátom hívott meg, volt egy verseny, amely arról szólt, hogy a fiataloknak szeretnék visszahozni a hitét, a reményt, illetve magának az egyháznak a tanításait jobban átadni nekik. Ehhez misére kellett járni, és így lehetett pontokat gyűjteni. Nyilván nem csak ezért jár az ember misére, nem csak a pontokért, de ez egy jó kezdeményezés volt arra, hogy újra a figyelmükbe hozzák. Itt lehetett az első, második, illetve harmadik helyezetnek Hollófia köteteket nyerniük.
És milyen érzés volt átadni a díjazottaknak a kötetet?
Bevallom, én még sose adta át ilyen díjat, úgyhogy számomra felemelő érzés volt.
De én is itt voltam ezen a rendezvényen, és úgy láttam, hogy a gyerkőcök szemében nagy öröm és meghatódottság és boldogság csillogott a szemük sarkában.
Remélem valóban így volt. Illetve azt is, hogy ezeket a könyveket nem csak díszként fogják fel, nem csak ajándékkönyvekként, amik mennek a polcra, hanem valóban el fogják olvasni. Akárcsak a képeket megnézegetni, amin nagyon sokat dolgoztam, de hiszek abban, hogy ezekben a könyvekben nem csak történetek vannak, hanem valódi tanítások is. János eleve úgy írta meg ezeket, hogy szeretett volna ezekkel üzenetet átadni. Az első könyv a bátorságról szól, arról, hogy tiszteljük a szüleinket, illetve az időseket. Míg a második könyv a megbocsátásról szól. Ezek olyan fontos értékek, amik a mai korban is szerepet játszhatnak az emberek életében, úgyhogy tényleg szívből ajánlom, hogy olvassák is el.
Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy minél többen el fogják olvasni. Bízunk benne. A következő kérdésem szintén a fiatalokhoz kapcsolódik. Fiatal korod ellenére mit üzensz te az ifjúságnak, a fiataloknak?
Nehéz erre így válaszolni, hiszen az életben annyira sok bölcs tanácsot kapnak és iránymutatást. Amire én talán felhívnám a figyelmüket, hogy amikor az életet élik, és elgondolkodnak magukon, illetve a jövőjükön, és azon, hogy hova szeretnének eljutni, akkor ne arra törekedjenek kimondottan, hogy boldogok legyenek, vagy gazdagok legyenek, hanem arra, hogy elégedettek legyenek. És az elégedettségben benne van az a szó, hogy elég. Határozzák meg, hogy mi az, ami számukra jelenti ezt a fajta elégedettséget, hogy mi az, ami elég az életben, és nem kell utána még tovább menni, elégedetlenkedni, hanem meg tudják azt becsülni, tudnak neki örülni. Tehát van egy olyan hely, vagy egy idő, vagy egy állapot, ahol meg tudnak érkezni, és azt meg tudják élni.
Hát köszönjük szépen ezt a tanácsot, reméljük, hogy minél többen meg fogják fogadni. És záró kérdésként még a jövőbeni célokról, tervekről szeretnélek kérdezni, mind a munkában, illetve milyen kihívásokat szánsz saját magad részére.
Már készül a Hollófiaknak a harmadik kötete, ami ugye egy dunai kaland lesz, tehát ebben sok lesz a víz, sok lesz a kíkség, nagyon izgalmas, szerintem kimondottan jó sztori lesz, úgyhogy azon már most nagy kedvel dolgozok. Emellett ugyanúgy, ahogy korábban is említettem, jelennek meg társasjátékaink.
A társasjátékokban mi a fő irányvonalad?
Én ott a teljes részében részt veszek, tehát egy társasjátéknak az elkészítése az több fázisból áll, tehát van egy tervező, vannak tesztelők, vannak fejlesztők, illetve ugye van a legvégén a kiadás, és ebből én mindben, tehát van olyan játék, amit mi találtunk ki, van olyan, amiben csak a teszteket végeztük, van amiben ötletekkel is szolgáltunk, illetve a nagy összekötő kapocs ugye maga a grafika. Tehát, hogy rengeteg sok társashoz festettem már kártyákat, dobozokat, szabálykönyveket összerakni, tehát a kreatív részét.
Kedves Balázs, köszönöm szépen a riportot. Remélem, hogy sok fiatalt inspiráltál itt a kedves gondolataiddal. További sok sikert kívánok munkádhoz.
Köszönöm szépen, örülök, hogy beszélhettünk.
Kedves hallgatóink, Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt.